Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délután is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió kedves hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Egy héttel ezelőtt többek között a papok lelki világáról és a mai lelkészi papi hivatásról beszéltünk a hallgatóknak. Megtudtuk, hogy létezik-e jó vagy rossz pap, és azt is, hogy milyen az Összhang és mi a közös a papi munka és a pásztorál pszichológia között. De vajon mihez kell értsen ma egy jó pap, és van-e a lelkésznek gondja, hiszen ő is csak egy ember. Azonban kérdés még az is, hogy mit kezd a lelkész a saját gondjaival, és egyáltalán ki látja az ő gondjait. Témánk: vezethet-e az erdélyi paphiány a lélek inségéhez? Vendégünk Sándor Szilárd pásztorálpszichológus, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délután is elfogadta a meghívást.
Szeretettel köszöntöm a szerkesztő urat és a rádió munkatársait. A köszöntő most talán kissé hosszabb lesz, mint a szokásos megszokottak. Tekintettel a mai beszélgetés témájára, megszólalásom előtt engedje meg szerkesztő úr, hogy kissé elidőzzek a magasröptű, esetleg mélyre szántó érzések és gondolatok megosztása előtt, és hadd maradjak földi dolgoknál. Így a rádió mikrofonjai előtt köszönthessem szüleim, testvérem, családom, rokonaim, majd a csokfalvi unitáriusokat, ahol felnőttem és ahol elindultam papi pályán felé. Köszöntöm volt és mostani tanáraim, akik ebben támogattak, és akik nélkül most nem lennék itt, ahol vagyok. Hadd említsem meg név szerint Kovig Magdolna, erdőszentgyörgyi magyar tanárnőm nevét. Hadd köszöntsem pap testvéreimet is. Köszöntsem volt gyülekezetem tagjait, a Pipe Szásznádas, valamint Szent Háromság Kisadórián unitárius egyházközségből, valamint mostani híveimet a Jobbányfalva Nyárádszeredai egyházközségben, de köszöntsem az ismerős és ismeretlen meleglelkű embereket, ahol éltem, ahol élek, és hallgatják ezeket a kérdéseket és válaszokat, ez adást. Köszöntöm a sok-sok jó akaratú embert a mikrofonok előtt, hiszen amikor a papok és a lelki válságról gondolkodom, akkor ezzel kapcsolatosan beszélve csak úgy tehetem, amikor köszönettel és szeretettel gondolok a mostani gyülekezeteimre és minden kedves, ismerős, de ismeretlen rádióhallgatóra is. A meghívást tekintettel a szerkesztő úr kérésére elfogadtam, és talán azért is, mert úgy gondolom, hogy van mondani valóm nekem is a témában. Habár, amint a szerkesztő úrnak is jeleztem a meghívás előtt, sok mindenben nem voltam meggyőződve arról, hogy nekem kellene erről a dolgokról beszélnem. Én egy egyházközség gyülekezeti lelkésze vagyok, már több mint 15 éve, és a témában valószínű vannak többen, sokkal hivatottabbak, mint én. Gondolok itt a különböző szakokon tanító egyetemi tanárokra, teológia, a néprajz, vallás lélektan, vallásos irodalom, vallás néprajz, vagy azokra a gyakorló pszichológusokra, pszichiáterekre, akik a lélek inségének és a pap kapcsolatának a velejárójáról, más szemszögből, más, esetleg tudományosabb vagy gyakorlatibb, hasznosabb rálátással beszélnének, kutató munkájuk, tapasztalataik és más összetevőinek eredményeként. Szóval úgy éreztem a meghívás kezdeti idejében, hogy a lélek insége és a papok kapcsolódásának a témáját a pap szemszögéből vizsgálva sok megválaszolatlan kérdést vet fel bennem, hiszen gyakorló papként nem tudok igazán kívülálló lenni, és nem is akarok-e témában, még akkor sem igazán, ha pásztorál pszichológiai képzésem is van, mint említette. Különben pásztorálpszichológiai képzettséggel még sok lelkész, sok pap rendelkezik erdélyszerte, és Magyarországon is, meg szerte a világon, akik gyülekezetekben szolgálnak, akik esetleg a mostani témáról egészen másképp beszélnének. A felvetett téma tehát, legalábbis az én számomra, sokkal fontosabb, hogy letisztázatlan érzéssel hagyjam a hallgatókat. Remélem, az elmondottak ellenére mégis sikerül ebben a témában lelki kapaszkodókat nyújtanom, az előbb említett kételjeim ellenére, illetve az előbb említett nyilvános felvállalásaim, gondolataim, érzéseim felvállalásai után is. Engedje meg mindezek mellett, hogy nagy-nagy elismeréssel legyek ön iránt, szerkesztő úr, azért is, hogy a papok és a lélek inségének a témáját a papok szemszögéből is megközelíti, és hogy megköszönjem, hogy ebben az adásban rám is gondolt. Itt vagyok, szerkesztő úr, várom tisztelettel a kérdéseit.
Sándor úr tekintettel azokra a hallgatókra, akik egy héttel ezelőtt nem tudták meghallgatni a műsorunkat, megkérjük, hogy foglalja össze a múltkori beszélgetésünket.
Tekintettel a mai kor digitális eszköztárára, a mai világban minden adást visszatudnak hallgatni a hallgatók, amelyek felkerülnek a rádió honlapjára, akiknek van világhálós elérhetésük és erre alkalmas eszközeik, azok megtehetik ezt később is, remélem. Manapság az oktatás az iskolában is hasonló módon történik. A múltkori adásról az volt az érzésem, hogy egy online tájékoztató jellegű bemutatón vagyok, amely bemutató az én meglátásaim, tapasztalataim alapján készült a papokról, a lelkészekről, ezek gondjairól. A tájékoztató kérdésfelvetésnek, mintha kutatási módszere is lett volna a szerkesztő úr részéről, mint egy tudományos kutató munkának, ahol a lelkészek a papok gondjait és ezekben is a megmutatkozó összhangot keresné és tárná fel. Az volt az érzésem, hogy a szerkesztő úr ráérez a lelkészi munkából adódó gondokra, mindezek mellett látja is az összhangot a szolgálatban. Kérdéseit az úgynevezett kértve kifejtő szokráteszi kérdéseknek éreztem, úgy módon, hogy a gondtól eljussunk az összhangig, magáig. És erre, mintha kitaposott utat kívánt volna elmondatni velem a lelkészekre való utalásban a kérdések során. Én pedig erre nem voltam hajlandó. Legalábbis remélem, ezt sikerült világosan elmondanom. Válaszaim után ugyanis hiányoltam a szokráteszi, úgynevezett szokráteszi módszernek a tovább lépéseit, ahol a kérdező is kifejti a saját álláspontját, és a válaszokat értelmezve végül levontható közös tanulságot von le a kérdező és válaszadó is. Ez lett volna a kérdező és a kérdezett közös álláspontja. Talán éppen ezek hiánya miatt került sor a mostani folytatásra. Nem tudom, ez a mai adás mihez fog hasonlítani, de talán hosszabbak lesznek a válaszaim, és nem tudom, hogy lesz-e ebben az értelemben is lehetőség a közös álláspontok kifejtésére, talán majd máskor. A múltkori adásban, mint említettem, szó volt a pár személyes jellegű kérdés és válasz, azzal kapcsolatosan, hogy személyesen én, az ember, akinek a nevem Sándor Szilárd, honnan jövök, illetve hogyan kerültem a papi pályára, majd van-e a lelkésznek gondja, és hogyan kerül összhangba a lelkész a gondjai között saját magával és a lelkészi munkájával. Elhangzott a kérdés a jó pappal kapcsolatosan többször is, több irányból megközelítve ezt, majd a papi munka és a pásztorál pszichológiai összhangjával kapcsolatos kérdések mellett az is, hogy milyen gondja van konkrétan a lelkésznek, ki látja ezeket és mit kezd velük, és ki segíthet ebben neki. Az önkitárulkozástól, az önvádaskodástól, de az önvédelem vagy a mások hibáztatásától is igyekeztem távol maradni az előző lelkészek gondjai és az összhang adásában, bár a szerkesztő úr provokatív kérdései igen kísértettek ebbe az irányba elmozdulnom. Meggyőződésem, hogy a saját gondjainak a közösség fele való kitárulkozásában csak akkor nyerhet a lelkész is jogosultságot, ha ebből erkölcsi és lelki hasznuk is van az őt hallgatóknak. Mindezek után remélem sikerült a nekem feltett kérdéseket meghallanom, és a válaszaim is meghallgattatnom a hallgatókkal. Az volt az érzésem, illetve az adás után úgy tűnt legalábbis számomra, mintha az előző adás inkább a lelkészekhez szólt volna, figyelmeztetve őket, hogy foglalkozzanak a személyes lelki gondjaikkal is, hogy ezek ne foglalkozzanak velük. Ugyanakkor a lelkész gondjairól való rádiós kérdésfelvetés természetszerűen a lelkészek fele remélhetőleg egy bizonyos szimpátiát, együttérzést hívott életre a hallgatóságból. Remélem, ezekre a kérdésekre adott válaszok erre ráerősítettek, mint minden gonddal küzdő ember iránt, így most is együttérző emberi érzéseket hívott életre a hallgatóságban, ugyanakkor pedig gondjai között elvárásokat is a lelkész fele, éppen a saját és foglalkozásából adódó gondjainak megoldása érdekében. A téma, a cím is már erre hangolt rá, amikor a lelkészek gondjai és az összhang szavait hallhattuk. A mostani téma pedig ennek a folytatása, ahol a lelkészek gondjaira való ráfigyelés után az összhang megtalálását kutatja, főleg abban a feltételezésben, abban a hipotézisben, hogy a pap és az összhang együtt jár, ami a hívei lelki ínségei között segítségükre van és további feltételei, ez a megállapítás. Arra is, hogy amikor a pap nincsen, akkor a hívek nem találhatnak rá saját lelki összhangjukra.
Köszönjük az emlékeztetőt! Ön szerint tud-e a lelkész foglalkozni a személyes gondjaival, és ha igen, akkor hogyan?
Őszintén szólva nem tudom, hogy a lelkész tud-e foglalkozni a személyes gondjaival. Igen, az nagyon jó lenne, ha minden lelkész tudna foglalkozni a saját és személyes dolgaival. Természetesen nem úgy, hogy a gondkeresés legyen a fő céljuk és elfoglaltságuk, hanem úgy, ahogy ez természetesen és szükségszerűen minden más ember életében fontos, akár kimondottan fizetett vagy nem fizetett lelkészi munkát végez, amiről remélem, hogy a későbbiekben ki tudom majd fejteni gondolataimat. Én határozottan azt tudom állítani, hogy a lelkészi papi munkám során, amikor a személyes gondjaimmal, és itt értem ez alatt kimondottan a saját, de azokat a gondokat is, amelyekkel a családom találkozott papi munkámból is adódóan. Szóval, ha ezekkel a gondokkal, ha nem foglalkoztam, mert esetleg észre se vettem, vagy mert nem érdekelt, nem engedtem, hogy tudomásomra jusson, esetleg azt gondoltam, hogy ez az utolsó dolog, amire oda kellene figyelnem, és mindig csak halasztottam, jegeltem. Szóval azok a gondok, amelyekhez így viszonyultam, ezek éppen azért felemésztettek, mert észre sem vettem, és egyre inkább megmutatkoztak, ha nem érdekelt, igyekeztek a gondok felhívni magukra a figyelmet. Ha meghalasztottam a gondokat egy távoli jövőbe, akkor azt vettem észre, hogy ez a távoli jövő egyre közelebb kerül, mint gondoltam volna, és a gondokkal nem tudok semmit sem kezdeni. Ha pedig jegeltem, akkor egyszer csak kiolvadtak és elárasztottak kívül és belül egyaránt. Most is vannak olyan következményei ezeknek a nem szembesült, de magammal hordozott gondokkal, amelyeket mai nap is hordozom magammal és magamon. Aki ismer, az látja is ezeket. Aki nem, az megsértődik, vagy nem ért meg, vagy emiatti viszonyulásaim, ha felvállalom emberi találkozásaimban, az azt jelenti, hogy nem vagyok mindig kedveskedő, nyájas, papi elvárásnak megfelelő, de ki az az ember, aki minden gondját meg tudná oldani, és megszabaduljon minden személyes gondjától a szó nemes és valódi értelmében? Nem kell ennek fizetett lelkésznek lennie senkinek, hogy ezt megértse vagy ráérezzen erre, hiszen az emberi élet több, mint a gondtalanság céljának, tökéletes, kötődés nélküli szabadság keresés utáni célba érés. Másfelől a dolgok, ezek a gondok szerintem úgy áll, hogy sokszor éppen ezek erősítik meg az embert, ezek a gondok nemesítik az ember lelkét, teszik életét értékesebbé és erősebbé. Igen, persze, a gondok beleívódnak az ember bőrébe, mint a ráncok, és mint ahogy a ráncokat csak a nevetés vasalja ki igazán, hogy ne csak a felszínen, de a lélek mélyén is béke legyen, úgy a személyes életünkben is rászürkülnek a hajunkra az idővel, és az jó, ha általuk bölcsebbek leszünk, és nem rosszak. A jóság és a rosszaság idézőjelben is mindkettő meglátszik nem csak emberi arcunkon, de teljes életünkön, hangunkon, legfőképpen cselekedeteinken, mozdulatainkon, vagy ahogy hallgatunk, már a csend is tud jó és rossz is lenni mellettünk és bennünk is. Általában úgy gondolom, hogy az embernek nehezebb rossznak lennie, mert a jóság, a természetes emberi állapota, különösen egy lelkész esetében, aki valamiért ezt a foglalkozást, hivatását éli. Pedig a lelkésznek idézőjelbe rosszasági jogra is szüksége van, ami által felismerheti és megtarthatja azt, ami jó az ő életében. Vagy mondjuk más irányból közelítve ehhez a kérdéshez, a lelkész is volt kamasz, és remélhetőleg nem maradt a lelki fejlődésnek ezen a szintjén. Az a jó, ha a kamaszkorból kinő az ember, és felnőtt lelkületű, majd egyszerű és bölcsember jó társas lénnyé tud válni. De ez tapasztalataim szerint nem mindig a lelkésztől személyesen függ, hanem attól is, hogy őt hogyan fogadják, ahogy ránéznek, amit tőle elvárnak, aminek ő meg tud vagy nem tud megfelelni. A lelkészre sokszor kivetítenek olyan dolgokat is, ami nem ő, de olyannak szeretnék őt látni, és ha enged ennek a kísértésnek idézőjelben, észre sem veszi ezt, akkor egyszer csak a saját életét nem tudja élni, és személyes gondjaivá válik az a megfelelés, az a sok elvárás irányába, amikor nem tud nemet mondani például olyan dolgokra, amelyekben nem tud teljesíteni, és mégis igyekszik megfelelni. De hát ez nem csak a lelkészek esetében van így. Ha pedig túl sokszor mond nemet, az sem természetes. Sokszor a személyes gondokat épp az adja, hogy a lelkészek nem tudnak rosszak lenni, és ha mégis felvállalják, akkor ez a rosszaságot, és csak ezt a rosszaságot látja a világ. A lelkészek, a lelkészi lelkület, mondjam így, személyes gondjai épp úgy nem nyilvánosság elé valók, mint bárki más embernek a gondjairól való beszéd, nem nyilvánossági téma szerintem. Ez nem hiszem, hogy egy gond-show műsor kellene legyen. Ha a lelkész beszél a személyes gondjairól a nyilvánosság előtt, akkor az szerencsés, mint említettem, hogy úgy tudja tenni, ha ezzel már tisztában van. Felvállalható számára ez, már letisztult, megoldást nyert nála ez a gond, ami ugyanakkor lehet, hogy még élete része akkor is, amikor beszél erről, amikor megosztja ezt, hogy a közössége és még egyszer nyomatékosítom, nem közönsége, hanem közössége, ezáltal is gyógyuljon, vagy valaki, aki hallja a szavait, ha megérinti a személyes egyéni élete, hogy ebből épüljön, gazdagodjon a lelke. Tehát a lelkésznek a személyes gondjaival is foglalkozni kell már közössége érdekében is. A kérdés második fele így hangzott. Hogyan foglalkozzon ezekkel a személyes gondokkal? Tehát attól függően, hogy mi a gond, attól függően jó, ha időt szán a lelkész a gondjaira. Hogyan? Röviden, szerintem őszintén, emberien, megoldáskeresően, hitelesen, Istennel megosztva ezeket imádságaiban, épp úgy, mint más ember teszi a személyes gondjaival ezt.
Hogyan alakul az összhang a papi munka, a lelkészi hivatás és a személyes gondok között?
Szerkesztő úr, hadd utaljak vissza az előző adásban a 100 év magány regénybeli Nikanor atyához. A regényben a magány jelképe a gesztenye fához kötözött ősapa, akit lelki gondozni igyekszik, vagy kíván inkább a pap. Természetesen, és ezt idézőjelben mondom, és dőltbetűvel vastagon szeretném mondani, a magányos, megkötözött ősapának nincs szüksége lelki gondozásra. Ekkor a pap sakjátékkal próbálkozik vele, de az sem sikerül. Ezután pedig abba hagyja azt, amit nem fogadnak el tőle, és minden idejét és erejét egy templom, egy új templom építésére fordítja. Szóval, hogy alakul az összhang e példával szemléltetve? Egy másik példa után, ha van egy hangoló síp, amit a koncerten a zenészek használnak, azonos hangnemre hangolódnak, és ebből lesz a szimfóniának az összhangja. A lelkésznek is lennie kell ilyen hangoló sípnak, miután a lelkiismeretnek, ritmussal, szünetekkel, különböző hangszerek összjátéka után szimfóniájának zeneműve következhet. Meg kell keresnie, meg kell találnia ezt az alaphangot, amit más is hall, más is tud, más is érez a lelkészi hivatás és a személyes gondjai között, hogy összhang legyen. Szóval ez nem is olyan magától értetődő, és nem is olyan egyszerű sokszor. Ez összhang hiánya miatt egyéni és közösségi tragédiák, korai elhalálozások, válások, más lelki válságok következhetnek be, és nem csak a lelkészek életében, hanem azok életében is, akiket a lelkész szolgál, mint szokták mondani. Tehát a lelkészek lelki, spirituális, egyáltalán saját gondjaival való foglalkozás révén, saját egészségük megtartása nem csak a saját maguk érdekében, de annak a közösségnek az érdekében is fontos, akiket szolgál. A lelkészi munka egyik legveszélyeztetettebb szakma, foglalkozás egyike, amit nem én, de azok a szakemberek állítanak, akik a különböző hivatások veszélyeztetettségi fokát vizsgálják.
Ön szerint mennyire magányos ma egy pap, egy lelkész?
Ha abból indulunk ki, hogy a lelkész, a pap életében összhang van, akkor éppen annyira magányos a lelkész, a pap, amennyire ez összhang érdekében szükséges. A lelkészi munkája során így értheti meg mások magányát, így tud együtt lenni az olvasmányaival, tanulmányaival, tehát a papnak szüksége van egy ilyen magányra. Ez a magány, amiről én beszélek, inkább a termékeny egyedül lét, mint sem az a kínos csend vagy magára maradottság, amit általában értünk a magány fogalmán és jelenségén. Az a magány, amikor a lelkészt egyedül hagyják a közösségért végzett munkájában, hogy feltöltődjön, az nem őrli fel az embert, és nem csak a lelkésznek van szükség ilyen magányra, ahol vigyázni tud magára. Én például szeretem ezt a magányt, ami az egyedüllét ajándékát adja, és hálás vagyok, ha ezt megadják nekem azok, akiket szolgálok papként.
Lelkész úr, mi van akkor, ha egy pap nem tudja leplezni a magányosságot és a lelki gondjait?
Erre is utaltunk az előző beszélgetésünkben. Egyik lehetséges forgatókönyv az, hogy kihasználják a papot lelki férülékenységével együtt. Ugyanakkor, ha ennek tudtával hitelesen vállalja fel a magányát, akkor előnyére is használ, mert megalakíthatja például a magányosok klubját, az önsegítő csoportokat hozva létre, ahol saját magányával való szembenézése által mások magányosságának is segítségére lehet.
Sajnos be kell lássuk azt, hogy egyre kevesebb a lelkész, a pap. Vajon mi lehet-e ténynek az oka?
Lehet, hogy meglepődik szerkesztő úr, és meglepődnek a hallgatók is a válaszom miatt, de szerintem nincsen kevesebb pap, mint amennyire szükség van. Ha nem lesz szükség annyi papra, akkor vagy nem válasszák ezt a hivatást, vagy ott hagyják időközben a papok ezt a foglalkozást. Az Úristen szerintem jobban tudja, hogy neki hány papra van szüksége, mint mi. Ezt a megállapítást több teológiai irodalom, de vallásos tapasztalat is alátámasztja. A lelkészek számának a kérdésénél már ez esetben nem lennék ennyire biztos. Természetesen minden megközelítés mellett értem a kérdésfelvetésnek más vonatkozásait is. Talán azt, hogy a papi munka több kihívással és több felkészültséggel, kevesebb elismeréssel, vagy akár élettérrel, lehetőséggel jár, mint ahogy eddig, vagy gondolnánk. Igen, azt is beláthatjuk, hogy vannak gyülekezetek papok nélkül, ahova nem jut, és pap nélkül elsivárosodhat a közösség, ott, ahol az egyház az utolsó mencsvára a megmaradásnak. Erről persze sokszor szépen lelkesítően is tudunk beszélni, de amiért, ha kell, sajnos van, hogy kevésbé tudunk áldozatot vállalni, és sokszor kívülről várjuk a segítséget, vagy nem veszünk tudomást rosszabb esetben a lélek ínségéről. Persze tisztelet a kivételeknek. Szóval igen, beláthatjuk, hogy tény az, hogy kevesebb a lelkész a pap. Hogy mi lehet ennek az oka? Isten jobban tudja ezt. És ha mi hűségesek maradunk hozzá, akkor a megmaradásunkhoz nem fér kétség. Ismerni olyan közösségeket is, ahol nincsen lelkész helyben, csak beszolgáló pap, de van istenes lelkület, és fordítva is. Szóval a kérdés összetettebb, mint pusztán a számok, vagy a pap és lelkész fogalmak között botladoznánk, ezt fejtegetnénk.
Mondhatjuk-e azt, hogy a paphiány a lélek ínségéhez vezethet?
Igen, ezt mondhatjuk, szerkesztő úr, de gondba lennénk akkor, hogyha ezt meggyőződéssel mondhatnánk. Ez a kérdés felvetés adja a fő témáját ennek az adásnak, amit több füllel lehet meghallgatni. A több fül idézőjelben van itt és most. Ez nem csak arra utal, hogy ezt az adást több füllel hallgatják, vagyis hallgatja a pap és nem pap, aki a papi munkát fontosnak tartja, és aki kevésbé vagy egyáltalán nem tartja fontosnak. A kérdést úgy is meg lehet közelíteni, hogy akár a pap többlet jár inséggel. Anélkül, hogy kitérnék a pap többlet fordított előjelű megállapítására, vissza szeretnék utalni a múltkori adásban elhangzottakra történetesen arra, hogy a pap önmagában nem létező fogalom, és hogy a pap csak a híveivel való szolgatási kapcsolat révén lehet pap, mert a pap egy viszonyfogalom, és nem egy különálló, elszigetelt valóság vagy foglalkozás. A papnak az istenséggel és az emberekkel is kapcsolatban kell lennie. Hadd utaljak itt egy jól ismert bibliai történetre. Amikor Mózes fenn volt a Sínai hegyen, hogy átvegye a törvénytáblákat Istentől, a nép pusztai vándorláskor, hogy ne tévedjen el, szóval amíg ő fenn volt a hegyen, a nép aranybornyút öntött, és istenként imádta a szobrot. Mózes összetörte a kőtáblákat, tudjuk, és majd újra is írja ezeket. Milyen sokat mondó kép ez, és még nem is beszéltünk sem a paphiányról, sem a többletpapokról. Tudnunk kell, hogy milyen papról beszélünk, és milyen papról, milyen istenségről. Ebben az esetben a hegy istenéről, amiről Martin Buber a Proféták hite könyvében olyan sokat mondóan és mélszántóan ír, vagy azokról a papokról, akik az aranybornyú körül imádkoztak, táncoltak. De tudunk arról is, hogy Iés profétának és a Baál papok közötti versenynek milyen papjairől volt szó, és azt is tudjuk, hogy Jézus a főpapokkal és írástudókkal milyen viszonyban volt. Igaz? Most hagyjuk nyitva a Szentírást, de nyissuk ki a napi sajtót és más irodalmi és egyéb műveket is mellette. Vizsgáljuk meg a pap és a lélek inségének a kapcsolatát, és talán arra is kitérhetnénk, hogy jó esetben és természetszerűen a pappal való találkozás önmagában hiába lehet gyógyír a lélek inségére, ha ezzel a lehetőséggel nem élnek azok, akiknek erre szükségük lenne. Azt is láthatjuk talán, hogy nem csak a pap hiánnyal, de mint mondtam, a pap többlettel felkínálkozó világban is élünk. Attól függ, hogy kinek a szemszögéből és milyen mutatók alapján vizsgáljuk a megállapítást. Ez elvezethet a lélek inségéhez. Mármint az is, hogy egyik paptól a másikig, éppen a papok megtagadásáig járja be a lélek útvesztőit a mai ember. Vagy az is, hogy nincs kapcsolatban azzal a hittel, nem lett belső meggyőződésévé, amit a papok neki prédikálnak, és ez is elvezethet a lélek inségéhez. A papot és az egyházat sokszor a felekezetiséggel együtt nem tudja és nem is akarja külön választani általában az ember. Az is megérne egy külön témát, hogy lehet-e egyház nélküli papságról, lehet papság nélküli egyházról beszélni, és mit értünk egyházon és papságon manapság, hogy milyen az egyháznak a lelki inséggel, küszködőkkel való kapcsolata, vajon az egyház, a papság nincs-e lelki inségbe, és így tovább. És még nem beszéltem az egyház és a papság mellett a templomról, amire külön érdemes lenni kitérni a lelki inség és a papság hiánya szempontjából is. Van, aki ezzel a meggyőződéssel szól, miszerint a pap hiány lelki inséghez vezet, és gondolom, sőt, tapasztalataim szerint olyan is van, aki kevésbé vagy egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy a pap hiány a lélek inségéhez vezet. Természetesen itt fel kell vetnünk azt is, hogy mit értünk, mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy a lélek insége. Lélek, inség, lelki inség. Egyelőre a lélek fogalmánál maradva, elég csak a Simon Székely Attila szerkesztésében több kötetben is megjelent Lélek Enciklopédia című nagyszeri munkájára gondolnunk, hogy milyen gazdag irodalma van annak, amiről azt mondjuk, hogy lélek. De a sort folytathatnánk tovább más pszichológiai, pszichiátriai, filozófiai, akár teológiai, de más munkákkal is, ahol megtudhatjuk, illetve tájékozódhatunk a különböző szemléletek alapján azt, hogy mit is ért az adott tudás alapján az ember vagy a szerzők, mit is értenek azon, amire azt mondják, hogy lélek. Annak alapján, amit gondolunk és amit hiszünk, ami a mi álláspontunk, ami tapasztalatunk arról, amire azt mondjuk, hogy lélek, az alapján tudunk ennek inséges állapotáról gondolkodni, ezt elvetni, vagy erről érezni, de csak dadogos szavakkal beszélni erről. A lélek ugyanis, ha inséges állapotban van, akkor erről kevésbé tud beszélni. Ha meg nem tapasztalta ezt az inséges állapotot, akkor meg miről és hogyan beszélhetne az ember? Tehát a lélek inséges állapotáról akkor lehet valamit egyáltalán beszélni, ha ezt a lelket tiszteljük önmagunkban, és ha átéltünk olyan inséges állapotokat, amelyről meg tudunk valamit osztani szóban is. Itt a költőt is idézhetném meg gondolat révén, a lelkészi munkával kapcsolatosan, ez a mi munkánk és nem is kevés. A szerkesztő úr felvetett kérdése a papokat, pontosabban a paphiányt nevezte meg a lélek inséges állapotának az egyik okozójának, vagy az egyik eredőjének. Vagyis ha paphiány van, akkor a lélek inséges állapotba kerül. Valószínű, igaza van szerkesztő úr, de nem biztos, hogy ennyire egyértelmű. Vagyis fogalmazzak másképpen. Ez a kérdés felvetés a mai szóval igen kedvező a papokra, a papi munkára nézve, vagyis gazdasági szóhasználattal élve igen piacos a lélek és a pap kapcsolatát eképpen tárgyalni, akár az egyház szemszögéből, vagy ennek fontosságát kiemelve, és kétségbe sem vonva az úgynevezett monopól helyzetbe kerülő papokat, alkalmazó, történelmi, vagy akár neoprotestáns papokra is gondolva, vagy bármely, akár nem keresztény egyház papjaira is. Szóval a pap idézőjelben mindent visz a lélek inségének a megfékezése, vagy ennek gyógyítása érdekében. Tehát ezért kell a pap, és ha ez megoldódik, akkor nem lesz lélek insége. E kérdés felvetés akár a papok saját marmára is hajthatja a vizet, a lélek inségének az őrlő malomkerekeihez, de ugyanakkor nagy felelősséget is elvár ilyenképpen-e hasonlatban maradva a lélek molnároktól, hogy külön válasszák a tiszta búzamagokat, lélekmagokat. Gyerekkoromban én is dolgoztam az akkori kollektíva, hogy mondtuk gazdaságban egy gép mellett, amit úgy neveztünk, hogy trierezés, ahol külön választottuk a búzaszemet a szeméttől, a gyorsan mozgó sziták segítségével lapátolva. Majd az őrlés során a korpát a lisztől kell külön választani, és így tovább, hogy végül a lélek kenyere ízletes legyen, és ne kerüljön inségbe az ember. Az én meglátásom a kérdésről különben az, hogy nem annyira a paphiány, de a lelkész hiány vezethet a lélek inségéhez. A lelki inségben levő emberek között, bár nem vagyok ilyen alkat, de gondolom, könnyebb papolni idézőjelbe és meggyőzni valamiről, vagyis megnevezni, mint a lelküket ápolni. A meggyőzés, a megvezetés alatt itt azt értem, és a megnevezés alatt, hogy lehet ideig, óráig egy teológiai tanításnak megnyerni a lelkileg elvesztődött embert, de nem vagyok meggyőződve, hogy a lélek inségének ez lenne a legjobb kezelési módja a szenvedő ember és a környezete részére sem. A lélek inségében levő embert nagyon jól ki is lehet használni. Csak egy kis érzéketlenség számító lelketlen, kihasználó vagy felhasználó magatartás szükséges ehhez. Minket is ki tudnak használni könnyen, ha lelkünk inségben van, és akkor még inkább, ha észre sem vesszük, vagy akár tagadjuk ezt. Akkor is igen ki vagyunk téve a lélek inségének hosszabb távon, ha holmi kötődés nélküli szabadságra hivatkozva megtagadjuk lelki gyökereinket és termő ágaik száraz ágain varjakat, szarkákat, szajkókat istenítünk, de a fakopáncsot elhessentetjük, mert száraz beteg termő ágra varjuk el, és nem cinke vagy fakopáncs. E hasonlatot most a természetből hoztam fel azok számára, akik bár szeretik a varjakat és a szarkákat, szajkókat is, de nem hiszem, hogy száradó, gyümölstelen lelkünk válságában igazán otthon éreznénk magunkat a lélek tolvajlásban. Szóval ez az, amiről az elején azt állítottam, hogy a paptöblet is a lélek válságához vezethez. Mindezeket most sem a bűntudatkeltés, vagy bármi ítélkezésre, vagy felsőbb rendűségre, megvetésre való utalás miatt mondom, hozzá kell rögtön tennem, hiszen minden hasonlat, s így ez a hasonlat is sántít. A lelki válság mindazonáltal az igen, egy valós dolog, még akkor is, ha nem vesz erről tudomást az ember. Mert nem látja, nincs erről tudomása. És igen, ebben a megközelítésben egyet értek a szerkesztő úrral, hogy ekkor és ebben a lelki válságban azok a papok tudnak segíteni, aki elérhető közelségben vannak, azokhoz a lelkekhez, akik számára valóban papok lehetnek, és a prédikációval, imádsággal, vagy más alkalmakkor, de hadd tegyem hozzá, mert hozzá kell tennem, hogy elmulasztani a papi segítség igénybevételét, és őket a munkájukban nem segíteni, az az embernek a saját lelki ínségüket elősegítő károkozás, lélek öncsonkításának is lehet mondani, ami ínséges egy állapot lehet. Szóval tisztelve a felvetett kérdést, nem azt vonom kétségbe, hogy a papjány nem vezetne a lélek ínségéhez, hanem ezzel az egész megállapítással vitatkozom, a kérdés felvetés mögött több üzenet van, mint hogy ez csupán egy lehetséges irányba lehetne összpontosítani kérdésre adandó választ, az elégséges pap és a lélek ínségének megszüntetését jelentve.
Lelkész úr, a megmaradt gondolatainkra, a kérdéseinkre minden bizonnyal még visszatérünk, most azonban köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a meghívást. Még annyit tennék hozzá, hogy beszéltem a fizetett és a nem fizetett lelkészekről, illetve lelkészi lelkületről. Ez alatt azt értem, hogy mindenki, aki önmagában tiszteli és szereti azt a lelket, amit Isten adott, és rá tud figyelni önmaga által az isteni hangra és embertársára, az lelkészi lelkület. Ezt értettem ez alatt.
Még egyszer köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Összhangba. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti beszélgetőtársunk Sándor Szilárd, unitárius lelkész, pásztorálpszichológus nevében is. Adós vagyok még az Összhang ma esti gondolatával, Kamarás Iván. Az egyedüllét nagyon hasznos tud lenni, nem árt, ha eltöltesz magaddal egy kis időt, mert sok mindenre tanít.
Ehhez a gondolathoz nem is kellene semmit hozzátennem, mert ez így önmagában sokat mondó és világos. Talán lehet egy pár olyan kérdést feltenni, hogy gondolkozzon el az ember, ha az egyedülét számára terhes lenne, és keresse, hogy legyen jó viszonyban a saját magával eltöltött csenddel. Persze ez a csend ártani is tud, ha az embert félelmek gyötrik, vagy lelki ínségben van, és rossz szembenéznie magával. Így hát megtanít az egyedüllét arra is, hogy jó egyedül lenni, és arra is, hogy ezt az egyedüllétet jó megosztani másokkal is.
Köszönjük a hozzászólását. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.